Folytatódik az Aréna, a mikrofonnál Farkas Dávid, velem szemben Kemény Dénes, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott szövetségi kapitánya. Beszéljünk egy kicsit a játékosokról, anélkül, hogy az előző műsorral ellentétben mondjuk belemennénk az egyenkénti elemzésbe. A csapat mekkora részével volt elégedett Londonban?
Hát köszönöm, hogy nem keverünk az egyéni értékelésbe.
Gondolom, ezt a részletes elemzés előtt még teljesen fölösleges is lenne.
De lehet, hogy utána sem, ez egy kivétel volt, és én úgy gondolom, hogy az Inforádió tett annyit, a Magyar Vízilabdája, hogy ezt az Inforádióval tettem meg, de az inkább öltözői téma, a részletes egyéni elemzés. Hát azt kell mondjam, hogy maradéktalanul elégedett nem túl sok játékossal lehetek.
Volt ilyen azért?
Volt 2-3, aki tudásához képest probléma nélkül lejátszotta az olimpiát, amit kértem tőle, ami várható volt, aztán voltak játékosok, akik valamennyire hullámzó teljesítményt nyújtottak, és volt egy-két játékos, aki igazából nem tudta elkapni a fonalat. Ebben is meg kell, hogy mondjam, alapvetően nagyon sokat gondolkoztam, hogy kinél mit, hol rontottam el, legyen az akár a felkészülési munka, legyen az akár a játékos egyéni kezelése.
Vagy akár a beválogatás, vagy abban már azért kevésbé?
Meg kell, hogy mondjam, hogy persze most teóriákat föl lehet vetni, de most már ez felesleges, soha nem fogjuk megtudni, hogyha másképp válogatok, akkor mi az eredmény. De volt olyan játékos, aki nyilvánvalóan saját maga is tisztában van azzal, hogy ha valamennyi hullámzós volt a teljesítményben, azon belül az kevés jó volt, és inkább közepes, vagy valamivel a közepes alatti. De ettől még mindig ott tartunk, hogy ott volt az a kulcsmérkőzés, amit meg kellett volna nyerni legalább egy góllal, és gyakorlatilag elveszítettük egy góllal.
Volt olyan kulcsjátékos, akivel maradéktalanul elégedett volt?
Én szerintem igen, hát eleve nincsen olyan játékos, nem ennek kulcsjátékos. Hát
már van, aki kevesebbet játszott.
Hát az, hogy valaki kevesebbet játszik, annak nagyon sok oka van. Nem azért játszik valaki kevesebbet, mert nem lenne fontos a szerepe, csak az is lehet, hogy bizonyos posztokon több játékos osztja el a feladat végrehajtását. Ennél fogva ez látszik a játszott percekben. Egy-egy játékos, például aki mondjuk mozgékony játékos, szerepeltetése az azért is elcsúszhat a társával szemben, mert van, aki inkább a támadásban, gólszerzésben jeleskedik, vagy várhatóan jeleskedni tud, vagy van, aki meg inkább a védekezési biztonságot javítja, és az ember fölnéz az eredményjelzőtáblára, és akkor már lehet, hogy nem azonos arányban játszhatja. Itt egy nagyon lényeges dolgot szerintem mindenképpen újra el kell mondjak, mert szerintem szóba került egyszer-kétszer, hogy amikor decemberben nyilvános lett, hogy a Kánsás Tamás újra a csapatnak a tagja lesz, illetve a keretnek a tagja, és jó esélye be fogja verekedni magát a 13-ba, már az Európa-bajnokság előtt. Én azt hangsúlyoztam, hogy a VB teljesítményünk az nagyon jó volt, az eredmény nem, mert negyedikek lettünk, de több nagyszerű mérkőzésünk volt, hogy ez a plusz, amit a Tamás hozta, csak akkor fog érni valamit, hogyha a VB teljesítményhez hozzáadódik, nem pedig a jelenléte amennyit ad, annyi esetleg másik játékosnál meg majd hiányozni fog, nem azért, mint hogyha ő előnzősködni a tennivalókat mások elől, hanem ez egy komplex szakmai és pszichés feladat is egyszerre. És úgy gondolom, hogy ezt semmiképpen nem tudtam megoldani, tehát összességében a Tamás sokat adott, de néhány játékos meg az előző világverseny, ez a tavalyi világversenyhez képest meg annyival kevesebbet, hogy nem tudtuk azt a hasznot ebből a Tamás jelenlétéből kicsiholni, ami nekünk jó lett volna, vagy kellett volna.
Mi lehetett ennek az oka?
Én szerintem a játékosok egymás közti tisztelete.
Túlzott tisztelete akár?
Nem, de az a tisztelet, amitől például egyik másik játékos bizonyos vezéregyéniség típusú megmozdulásánál kétszer is meggondolja, hogy ezt most nekem kell tegyem, vagy a Tamásnak, aki ugye fantasztikus tehetségű játékos, még 30, vagy tudású játékos még 36 éves korában is. Tehát az a plusz egy fék esetleg ott hátul az embernek az agyába belép, és úgy szétoszlik. Na most mindenki boldog volt, hogy visszajött a Tamás. Azok a játékosok is, akik várhatóan így valamennyivel kevesebbet fognak majd játszani, tehát játszottak, most már múlt időben mondhatom, mindenki boldog volt, sőt mindenki inspirálta, amikor tudta, amikor összetalálkoztak, hogy azért milyen jó lenne, hogyha te csatlakoznál. De valahogy mondom, azt a pluszt, amit adott, azt elvesztettük máshol. És hát ez mindenképpen az én felelősségem, mert ráadásul tudtam, hogy ez a veszélye ennek a helyzetnek, és valahogy mégse sikerült megoldani.
Ennek tükrében megtehette volna, hogy kihagyja az utolsó szűkítéskor?
Nem volt rá okom. Hát, hogyha valaki látta őt játszani, ahogy a Margit-szigeten, ami már hamarabb szűkítettem egyébként, azt látta, hogy a Tamás mennyire hasznos, és milyen sokat ér a csapatnak. De most itt nem erről beszélünk.
Egyébként mennyit tudott beszélgetni a játékosokkal az olimpia lezárultával?
Telefonon beszéltünk elég sokat, de nyilván sokan tengeren túlon vannak nyaralni, nekik nem sokára fog kezdődni a klubszezon, de jó néhány játékosra személyesen is beszélgettem. Nagyon mélyen nem akart senki sem az olimpiával kapcsolatosan velem tárgyalni, én sem egyébként velük. Mindenki keresi az okokat, mindenki keresi magában, mindenki észlel esetleg olyan külső körülményt, ami szintén az okok között lehet. Ezt most nem játékvezetésre értem, amit legklasszikusabb, hanem akár az előbb említett felkészülésen, a mérkőzések számára, akár az én tevékenységemre, akár valamelyik játékostárs visszatérő, és az ő teljesítményét érintő játékmódjára, és a többi, és a többi. Tehát mindenki önkritikus is, megkeresi az okokat, hát azért ezt szerintem nem olyan könnyen fogja senki sem megemészteni és földolgozni.
A sajtóban napvilágot látott nyilatkozatok közül volt olyan, ami meglepte?
Nem követtem, megmondom őszintén, mert én pihenni akarok, és még abban is akadályoznak heti rendszerességgel a média megnyilvánulásaim, amelyeket elfogadok, tehát ez nem hibáztatok ezért senkit. Ami esetleg mondtam az előbb, jobban esne, hogy egyik másik barátom nem ragadná meg az alkalmat, és ne tenne föl két kérdést, mert az mindenképpen én bennem az egészet fölhozza. Én ahhoz, hogy az egész, hogy normálisan le tudjam vonni a helyes következtetéseket az egész nyárból, ahhoz először el kellene szakadjak a pólótól, ennél fogva kerülöm a média megnyilvánulások tanulmányozását.
Ön viszont azért, ahogy ön is említette, több médium meghívását elfogadta. A Digisportnak adott interjúban kérdésre válaszolva azt mondta, hogy szeretné elkerülni, hogy más válogatottat irányítson. Ez mondjuk akkor sem jöhetne szóba, hogyha egy alacsonyabb vízilabda kultúrájú ország válogatottjának vezetését kellene ellátni, mondjuk fel kéne hozni egy válogatottat?
Én a vízilabda mérkőzéseket edzőként komoly stressznek élem meg, és hatalmas esélynek arra, hogy a végén nagy örömet kapjak. Ezért edzősködtem. Tehát engem leginkább az motivált, amikor a mérkőzés döntő fázisában a csapat elhúz, vagy a mérkőzés utolsó pillanatában a csapat győz, az én nekem olyan élmény, amitől nagyon nehezen tudtam elszakadni. Én biztos emlékszik, mert ott volt a kávézóban, amikor aláírtam a szerződésem, hogy akkor is azt mondtam, hogy szembe egymással, az a stresszált, ami a felkészülések, meg az egyéb külső körülményekből fakad, a túloldalon pedig az az öröm, amit ez az egész adhat. És én ezért az örömért csinálnám. Na most, amit én mondtam, hogy nagyon szeretném elkerülni a külföldi válogatott kispadját, az nem színvonal kérdése, mert hogyha Új-Zéland válogatottnak a kispadján ülnék, vagy Norvégiának, én azt is stresszként élném meg, akkor az aktuális Szamoa-szigetek vagy Finnország válogatott elleni meccset élném meg úgy, hogy nagyon szeretném, hogy győzzünk, és a végén nagyon boldognak lenni. Most nem vagyok benne biztos, hogy az, amit az ember szervezetén ez a rengeteg stressz rongál, az én nekem azt az örömet, amit egy külföldi válogatott kispadján a győzelem ad, ez az egyenleg ez nekem kedvező lenne.
Nem kell a Nemzetközi Szövetség vezetőinek fejével gondolkodnia, de az mennyire jelenthet problémát a sportág jövője szempontjából, hogy most az első öt helyen egy földrajzilag eléggé behatárolható térség országai végeztek, és az tulajdonképpen már hosszú ideje látszik, hogy a volt jugoszláv tagállamok, Magyarország, illetve néhány déleurópai ország viszi a prímet, most elsősorban Olaszország az utóbbi egy-két évben. Az amerikaiak visszaestek, Ausztrália ugyan nem esett vissza, de azért a legjobbak közé nem tudta beverekedni magát köszönhetően a helyosztós győzelemnek.
Én úgy gondolom, hogy ezzel igazából nem lehet foglalkozni. Nem örömteli, de nem lehet foglalkozni. Az szerepel jobban, aki jobban investál. A délszláv országokban, Olaszországban, Magyarországon szervezett utánpótlás van, amikor ez hullámzik az országok között, akkor ez előbb-utóbb begyűrűzik az első csapat eredményeibe. Nálunk egy visszaesést lehetett tapasztalni az elmúlt 8-10 évben az utánpótlásban. Nagyon sok játékos érkezett, nagyon sok gyerek érkezett az uszodába. Hála ennek a csapatnak az eredményeinek kezdődött ugye Sevillába, aztán Sydney, Athén és a többi. És ezzel igazából nem tudtunk élni, a tehetséggondozás az kívánivalókat hagyott maga után, nem véletlen az előbb ugye szóba került, hogy miért volt ilyen magas a csapat átlag életkora. Én nagyon nagy figyelemmel és szakmai meggyőzéssel cseréltem volna idősebb játékosokat, fiatal játékosokra a végső győzelem reményében, de ezt megtettem Athén előtt, vagy Peking előtt, az előző olimpiai bajnok csapattal. Most nem tudtam megtenni, tehát nem azért nem tettem meg, mert nekem kényelmesebb volt. Én, hogyha azt látom, hogy ez a helyes, akkor ugye hagytam én már ki akár keretből, akár csapatból nagyon nagy nevű játékosokat, és olyan játékosokat, akiknek én emberileg is személyesen nagyon sokat köszönhettem a teljesítményük révén az előbb említett mérkőzés lefújás pillanatokban. De hogyha a szurkolók érdeke, a csapat érdeke, hogy változtassak, akkor változtatok most. Az én meggyőződésem szerint nem igazán tudtam változtatni, semmi jel nem mutatott arra, hogy változtatni kellene. Ez pedig mutatja, hogy nem volt olyan erős a nyomás alulról, hogy a csapat megfiatalodjon.
Nincs is akkor a tehetség, aki mondjuk a következő években, nem azt mondom, hogy bekerülhet, de húzó emberré válhat. Emlékezhetünk, meg láthatjuk, hogy mondjuk úszásban, kajakkenuban biztosított, stabil alapokon áll az utánpótlás.
A stabil alapokon áll nálunk is, csak a nagy mennyiségű gyerek azt eredményezte, hogy kevesebb figyelem jutott a legjobbakra. Amikor én behívtam 17 évesen a keretbe először 2009 őszén Vámost, aki azóta a Vasasnak egy meghatározó játékosa lett, a KSI-ből, a KSI-ben dolgozó edzők tudását, tehetségét ismerve meglepődtem, hogy mennyi képzetlenségi mutatót produkált a fiú. Meg kellett beszéljem az edzőjével, és ez nem az volt az oka, hogy nem tudták volna azokra megtanítani, amit 17 éves korában tudni kell egy játékosnak, hanem hogy nem volt rá lehetőségük, mert amikor csurig van a vízfelület játékosokkal, ráadásul a szülők kifizetik a tagdíjat, akkor mindenkivel kutya kötelesség az edzőnek foglalkozni. És az, hogy az a néhány tehetséges gyerek így nem kapja meg azt a plusz figyelmet, amire szükség lenne, ezt fizetjük most. Mind a mai napig még gyerekkori képzettségi hiányokkal szenved, még a Vasasban is, amit ugye ismernek az ellenfelek. Többek között ez volt az oka, hogy nem tudta beverekedni magát, hiába rendelkezik olyan pozitívumokkal, amelyekre szükség lett volna most az olimpián.
Meddig lesz ez még probléma, ameddig a vízfelület kérdése meg nem oldódik?
Hát a társasági adó sportba irányításával két szempontból javulhat a helyzet. Egyfelől renoválnak a klubok olyan uszodákat, amelyek, hogyha magasabb színvonalak lesznek, akkor könnyebb lesz dolgozni.
Nem is árt néhány medence, néhány létesítmény állapotát nézve.
Így van, másfelől épülnek új uszodák. Harmadrészt, ami a legdöntőbb lenne, hogy úgy, mint amikor én voltam gyerek, meg nagyon sokáig sokan, az edzők ne legyenek kiszolgáltatva a szülői tagdíjnak. Mert ameddig a szülő tagdíja tartja el a szakosztályt, addig a szülő addig hozza a gyereket, függetlenül, hogy a gyerek mennyire tehetséges, és ezt látja az edző, ameddig a gyereke megkapja azt a szerepet, amit a szülő elvár. Most, hogyha ebből az adókedvezményből befolyó pénzből sikerül megoldani, hogy lesz egy elit garnitúra egy-egy klubban, és a további gyerekek ugyanúgy vízilabdázhatnak, mert lesz elég vízfelület, de azon a szinten, amire ők predesztináltak, akkor újra lehet tehetséggondozás. Tehát ez én szerintem valamennyiben majd látszhat már Rióra, de még inkább a következő olimpiára. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, mert egy ilyen fantasztikus boom, amit ez a csapat csinált, ez ilyen veszélyeket is rejtett magába. Senki nem tudta, én se gondoltam, hogy ez lesz a következménye, amikor meg négyszereződött a gyerekek száma az uszodába.
Nyilván, amikor a folytatásról dönt, akkor azt is mérlegeli, hogy mennyi erő marad önben az újjáépítéshez, hiszen tulajdonképpen ne szépítsük, egy generáció számára valószínűleg a válogatott beli pályafutás lezárult. Néhányan már lemondták a válogatottságot, néhányan biztosan, vagy szinte biztosan nem lesznek ott a 2016-os riói olimpián.
Hát itt még az is a segítség lehet, hogyha egyik másik játékos noha a Rióra már nem tervez, de mondjuk egy-két évig a fiatalok beépüléséig segít azzal, hogy játszik.
De nyilván ezt sietetni kell.
Hát én megmondom őszintén, már az ágrábi Európa-bajnokságra vittem olyan játékosokat, akiknél én kicsi esélyt éreztem arra, hogy Londonra oda kerülnek, tehát már ők akkor azért játszottak Zágrában az Európa-bajnokságon, mert hogy szinte biztosan viszont Rióra a csapattagok lehetnek. Persze sose volt tilos megszerezni a helyet a válogatottba, úgy itt tett ugye Varga Dénes is, aki 20 évesen játszott főszereplőként, vagy egyik főszereplőként a pekingi olimpián. Én úgy gondolom, vannak azért játékosok, tehát mindenképpen össze lehet rakni egy csapatot. Az megint más kérdés, hogy mennyire lesz a csapat lépés hátrányba az ellenfelekkel, ahol azért jó csapatok viszonylag elfogadható fiatal átlag életkorral, vagy közepes átlag életkorral szerepelnek, és ugye a magyar csapat már Pekingben is egy idős csapat volt, és mégis tudott nyerni, tehát itt most nem lesz könnyű, de hát ez a 4 év sem volt könnyű. Én megmondom őszintén, amikor az előbb említett kávézóban szerzés aláíráskor arról beszéltem, hogy lesznek most gyengébb eredmények, én most utólag majd, hogy nem azon vagyok meglepődve, hogy 5. nem voltak gyengébb eredmények, mert Peking után nagyon nem nézett ki rózsásan a helyzet.
És ugye azt is tegyük hozzá, hogy azért az ritkán fordul elő, akármennyire az olimpia centrikusság itthon talán még hatványozottabban érvényesül, mint más országban, hogy egy olimpiai ciklus végén jön ki mindig a legjobb eredmény.
Hát ezzel mi egy kicsit elkényeztettük a szurkolóinkat, mert hogy úgy mondjam, egyenes út vezetett a Sydney aranyhoz, már rögösebb út vezetett az Athénéhez, de az utolsó két évben a csapat már nagyon jó volt. Peking előtt pedig azt lehetett látni, hogy 3,5 éven keresztül nem volt aranyérmünk, de ott lihegtünk az arany nyomába, és sikerült. Na most ezzel alakítottuk mi ki azt a kreditet a szurkolók felé, hogy nem baj majd az olimpia. Hát most ezzel visszaéltünk.
Visszatérve még a sporták helyzetére, röviden beszéltünk már arról, hogy mely országok dominálnak, és mennyire nehéz ezen változtatni, vagy investálni kellene mondjuk Németországnak, Oroszországnak, hogy a vízilabda válogatottja érdemben előrelépjen. De talán az is fontos kérdés, hogy mennyire lenne szüksége magának a sportágnak reformokra, változásokra. És itt most nem csak arra gondolok, hogy sokszor a nézők nehezen tudják követni a játékvezetői ítéleteket, talán még a szakavatottak is.
Én azt mondom őszintén, hogy ugye a vízilabdának volt a nézettsége az olimpián, ez friss adat, miközben nem nyert egyik csapat sem érmet sem, összes többi aranyéremmel, sportággal szemben, tehát azért ez mégiscsak egy nézhető tevékenység. A leglényegesebb az lenne, amit én nagyon régóta mondok a mindenféle ötlet meghallgatása mellett, hogy a játékvezető ítélete, ahogy ön is említette, érthető legyen. Addig, ameddig a játékvezető ítéletét nagyrészt értik a kispadon ülők, meg a lelátón ülő szakemberek, kicsrészt még ők sem értik, addig mit várunk el egy olyan szurkolótól, aki betéved az uszodába, azt látja, hogy milyen férfias dolgok történnek a vízbe, elcsábult tőle, majd amikor 5-ször fúj olyat a játékvezető, amit nem ért, azért nem érti, mert ugyanaz történt, és az ötödik fajtát fújja ugyanaz egy történésre, többet nem jön be az uszodába. Most addig, ameddig az esemény miatt, mert ez egy olimpia, vagy mondjuk egy bajnoki döntő, vagy egy nemzetközi kupa döntő, vagy EB, VB, tele vannak a relátok, addig arra kell gondolni, hogy a többi mérkőzésen azért van kevés néző, mert kizártnak érzi magát, idegennek érzi magát a közegben. Most például a legfrissebb divat a játékvezetőknél az érthetetlenség, vagy a hogy is mondjam, a nem indokolható ítéletek jellegében. Most megszüntették azt, hogy a center védőjét bármikor kiállíthatják, vagy bármikor nem. Most továbbra is nagy szerepet adnak a játékvezetők a támadó hibák bármikori befújásának, mert ez folyamatosan történik, ehhez képest adnak egy mérkőzésen 3-at, 5-öt, 8-at, vagy pedig az egyik csapatnak ennyit, a másiknak az egyharmadát. Ez az egyik dolog, ami nagyon megnehezíti a játékvezetés követését, értés, megértését, a másik pedig az 5 méteres szabadobás megítélése lett. Ez egy újdonság, jól kitalálták, tehát a győztes, vagy a vesztes csapat, aki esetleg tiltakozna a játékvezetőnél, annak több ember előnye volt, igen ám, de 3-4-szer úgy ítéltek meg 5 méteres szabadobást, ami sokkal döntőbben befolyásolta a végeredményt. Tehát mindig találnak olyat sajnos, ami egyfelől hatalmat ad nekik, másfelől megfoghatatlan és statisztikában meg nem jelenő ítéletsorozatok, és ez hitelteleníteni a vízilabdát. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a leglényegesebb előrelépés az lenne, hogyha olyan irányba alkalmaznák a játékvezetők a szabályt, vagy változna a szabály, hogy lecsökkenne nullára a játékvezetői ítélet szubjektivitása.
Ugyanakkor nyilván vannak más eszközök, mert hogyha párhuzamot akarunk vonni, az angol vagy a spanyol labdarúgó bajnokságban is vannak bírói tévedések, akár még súlyosabbak is, vagy a meccseket jobban befolyásoló ítéletek, mégis nagyobb bázis követi. Mivel lehetne még népszerűbbé tenni a vízilabdát?
Annyit kell itt száfoljak, hogy a spanyol vagy az angol labdarúgásban a mérkőzés döntően befolyásoló bírói hiba, az egy egyértelmű bírói hiba. Nálunk nem az a baj, hogy a bíró hibázik, hanem az a baj, hogy megmagyarázhatatlan. És egyébként meg is magyarázzák a megmagyarázhatatlant, tehát követhetetlen. Ott, hogyha nem adott meg egy 11-est, mert kéz volt, vagy bármi, azt látják, a bíró egy hónapig pihen, tudomásul veszi mind a két csapat, ez a futball szépsége is, hogy minden 10.-20. meccsen van egy döntő bírói hiba. Volt ugye az Európa bajnokságra, és remélem, nem vagyunk nagyon büszkék. Én úgy gondolom, hogy nekünk ez lenne a legnagyobb lépés. Aztán most, hogy 25 méteres a pálya, vagy 30 méteres, hogy a játék dinamizmusát, például a cseréket hogy lehet fölgyorsítani, ez mind-mind elképzelés. A másik legnagyobb probléma itt a játék jövőjét illetően, hogy a sok jó elképzelés, vagy elképzelhetően jó elképzelésből soha senki semmit nem próbál ki. Tehát addig, ameddig az ember olvassa, hallja, vagy nézi a televízióban, vagy riportban, hogy kinek milyen gondolatai vannak, addig ez csak egy vízió.
Tesztmeccsök kellenének? Nagyobb
hát
számban?
Tesztmeccsök, egy egész torna kellene, de nem egy nemzetközi torna, hanem mondjuk 3 hónapon keresztül valamelyik ország szakemberei összeülnek, az összvéleményből csinálnak egy 5-6 változtatásos új szabályt, tehát nyilván nem kell mindent megváltoztatni, és akkor arra feláldoznak mondjuk egy nemzeti kupát. Ott lesz 30-40 meccs, azt le lehet videózni, abból lehet csinálni egy összevágást, és akkor a végén lesz egy tapasztalat. És hogyha most decemberben, karácsony, egy héttel valahol találkozik a világ összes fontos póló nemzete, ahol vagy a szövetségi kapitány, vagy az edzői bizottság elnöke, és ott mindenki elviszi a saját DVD-jét, mert mindenki megcsinálta a saját elképzelését, akkor abból lehet, hogy kijön egy jó, amit még szintén ki kell próbálni. És ezt odaadni a nemzetközi sportvezetésnek, sportági vezetésnek, és megpróbálni őket meggyőzni, hogy tessék, nézzétek meg, nekünk ez az elképzelésünk, és így valószínűleg terül lesz a lelátó, és érteni fogja a néző, hogy mi zajlik.
Az elmúlt percekben problémákról beszéltünk, ugye nem fogytunk ki ezekből, hiszen hogyha a fővárosi élklubokat, vagy korábbi élklubokat nézzük, akkor számos gondot láthattunk. A Vasas, amely 4. lett a Bajnokok Ligájában, bejutott a Final Four-ba, nem kis bravúrral, elvesztette az egyik legnagyobb szponzorát. A Honvédnál az elmúlt szezonban rengeteg anyagi gond volt a játékosok, többsége becsületből teljesítette az idényt. Újpesten pedig már nincs is OB1-es szintű vízilabda. Mennyire jelent ez gondot, hogy a főváros gyakorlatilag vízilabda szempontból kezd kiürösedni, és vidékre kerülnek át a bázisok, illetve megállítható ez a folyamat?
Szerintem az, hogy most melyik úszodában zajlanak a legfontosabb mérkőzések, az nem befolyásolja hosszabb távon a válogatott szereplését, ennél fel a sportág iránti figyelmet. Az, hogy Budapest így járt, az én szerintem az egy sikamlós téma, mert a vidéki városok esetében támogatók jó része az lokális kötődésű, Budapesten pedig országos vagy világcégek szoktak a klubok mögött lenni, tehát nem annyi a földi illetőségű cég, vagy egy kispesti cég, amelyik főként támogat, és az elmúlt évek ugye nemzetközi válság problémáiból fakadó válságkezelési tevékenységek az leglényegesebb szponzorokat érintették, legyen az a telekommunikáció, legyen az a banki szektor, legyen az a biztosítási szektor, ugye most két biztosítóról beszélünk, a Vasas és a Honvéd esetében is. Én informálisan úgy tudom, hogy ezek a parancsok, hogy itt most már nincs tovább szponzori pénzre lehetőség, ezek nem magyarországi döntések, hanem anyavállalati szintű döntések. Tehát én szerintem ez vissza fog állni majd a helyére, de hosszabb távon úgy gondolom, ez a rengeteg budapesti úszoda, ez mindenképpen megérdemel nagy mérkőzéseket, tehát nem szabadna, hogy a Budapest 2,5 milliós, közel 3 milliós nagyváros átmenjen csak utánpótlás bázisokba, és ne legyen jó felnőtt csapat.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, bízom benne, hogy majd nagyjából akkor egy hónap múlva részletesebben is tudunk elemezni, illetve egyéb témákat is elő tudunk venni. Önök az elmúlt bő 50 percben Kemény Dénest, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát hallották. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.
Köszönöm szépen.